Mennyei atyánk, szeretnénk elcsendesedni, megnyugodni a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy megvallhattuk ezeket a hatalmas, felszabadító igazságokat te rólad, te veled kapcsolatosan. És arra kérlek téged, hogy a te igédben is gyere közel hozzánk, mosd meg bennünket, törd le a láncainkat, szabadíts fel a megkötözöttségek alól, világíts rá a hazugságokra, olyan hazugságokra, amelyek gúzsba kötnek, eltávolítanak tőled, és kérünk arra, hogy a te igédnek szabad áramlása legyen a szellemed által a szívünkbe. Jézus fiat nevében, atyám. Amen. Amen. Ahogy említettem, magamnak egy nagyon picit vagyok hangos. Ilyen kellemes mély hangom van. Ahogy említettem, apák napja van, és mikor Istenre gondolunk, vagy hogy gondoljunk Istenre, így kezdem, hogy viszonyuljunk ő hozzá, milyen módon közelítsük meg őt, és Istennek nagyon sok neve és címe van, de az egyik legfőbb, ahogy szeretné, hogy gondoljunk rá, mint egy apa, mint atya. Ugye a magyarban van ez a szó atya, amit nem szoktunk annyira használni, ezt a szót a hétköznapi nyelvezetben, ez jobban ilyen vallásos színezetet ölt, hogy atya. Az eredetiben nem atya van, hanem apa van, és Jézus, amikor beszélt Istenről, akkor nagyon sokszor úgy beszélt, mint apáról, mint atyáról, és amikor tanított bennünket imádkozni, akkor azt mondta, hogy úgy imádkozzunk Istenhez, hogy mi atyánk, mi apánk, mi apukánk, mi atyánk, hogy legfőképpen így gondoljunk rá, és így viszonyuljunk ő hozzá, és csak szeretnék erről beszélni, és szeretném az, ha megengednéd, hogy beléd jöjjenek mélyebben ezek a szavak, ezek a versek is, amiket meg fogunk nézni. 1 János 3.1 az első versünk, ahol, ami így szól, hogy lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk. Oké? Tehát, hogy itt van, lássátok, hogy milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk. És tudjátok, nem tudom, hogy hogy van ez veletek, többen itt hölgyek vagytok, és persze a múltunk, és majd lesz erről szó, nagyon is így beleszólhat, hogy hogy gondolunk Istenre, az Atyára, vagy hogy gondolunk erre a szóra, hogy apa, vagy atya. De sokszor nekünk férfiaknak arra gondolni, hogy én gyermek vagyok, Isten gyermeke, de ehhez egy komolyabb alázat kell. Mert én nem akarok gyermek lenni. Én egy felnőtt ember vagyok, én férfi vagyok. Aztán, hogy korban megyünk előre, még kevésbé akarok én úgy gondolni, hogy gyermek vagyok. János apostol itt ezt a levelet nagyon idős korában írta, talán 90 éves lehetett akár, és nagyon sokszor beszél Istenről, mint atyáról. Hogy van ebben egy nagyon gyógyító dolog. Mindegy, hogy hány évesek vagyunk, mindegy, hogy mi a nemünk. Hogy Isten, ő atya, ő apa. ő apuka. És hogy lássátok, hogy milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveznek. És hogy azok is vagyunk így, Isten gyermekének lenni. Ez az apa-gyermek viszonyulás, és Isten, és ez a két dolog, hogy Isten atyai szívét felfedezni számunkra. És az ehhez kötődő, hogy ez a gyermeki bizalom Isten felé, mint atya felé, ez kifejlődjön bennünk, vagy kialakuljon bennünk. Ez a leges, legnagyobb dolog, ez a legfontosabb dolog az egész életben. Hogy Isten atyai szívét felfedezzem, és hogy én egy gyermeki bizalommal tudjak őhozzá fordulni, ennél nincsen nagyobb dolog az életben, és ennek az ellentétje is, hogy ne fedezzem fel Istennek az atyai szívét, ezáltal ne tudjak egy gyermeki bizalommal lenni ő felé, hogy ez a legnagyobb veszteség, amit Isten gyermekeként a Földön megélhetünk. Hogy ne fedezzem fel az Atya szívét, hogy ne tudjak gyermeki bizalommal viszonyulni felé. Tulajdonképpen az egyik az élet, a másik a halál. Az egyik a szárnyalás, az öröm, a békesség, a bővölködés, a másik pedig a halál, a sebzettség, a magány, az egyedüllét, az elszigeteltség, amikor így nem fedezem fel Istent, mint atyát, mint az én személyes apukámat, mint az ő szívét, és hogy nem alakul ki ez a gyermeki bizalom felém. Az idősebb báty Lukács 15-ben azt mondta az atyának, mikor visszajött a tékozló, és elkezdte az atya ünnepelni a tékozlót, azt mondta, hogy én egész életemben szolgáltalak téged, mégisem adtál nekem egy kecske, gidát sem, hogy ünnepelhessek a barátaimmal. Hogy micsoda kép ez az atyáról, hogy figyelj csak, én gürcölök érted, én annyit, de annyit, de annyit megtettem érted. De te még egy kis nyavajás kecskegidát, pedig annyi kecske van a te birtokodban, annyi ijú van, annyi szarvasmara van, annyi jószág van, de te még egy kis kecskegidát sem adtál nekem. Hú, hogy ünnepelhessek a barátaimmal. Ez volt az idősebb bátynak a megvallása. Figyelj, ez volt az idősebb testvérnek a szívem mélyén az a kép, ami volt az apjáról, az atyáról. És figyeljetek, a mi szívünknek a mélyén is olyan képek, olyan elképzelések, olyan eltorzulások lehetnek a mi apánkról, atyánkról, Istenről. Mint az idősebb bátynak. De lehet, hogy nem is vagyunk tisztába vele. Lehet, hogy nem is szembesülünk vele. Figyeljetek, kétféle kép van. Az egyik az egy tanult istenkép. Egy olyan istenkép, amit valahol tanultam, mert hallottam, mert olvastam, mert mondták, vagy eljutott hozzám, és most itt van az én elmémben, és azt mondom, ó, dehogy nézem én, dehogy gondolok én így Istenre. Hogy? Persze, nem gondolok én így Istenre. Aztán van egy mélyebb, egy felszín alatt mélyen megbújó istenkép, egy érzelmi istenkép, ami meghatározza a mindennapomat. Meghatároz minden pillanatomat. Meghatározza, figyelj, az Istenhez való viszonyulásomat, a magamhoz való viszonyulásomat, a társaimhoz való, az emberekhez való viszonyulásomat, az élet helyzeteihez való viszonyulásomat, az élet kihívásaihoz való viszonyulásomat, az élet nehézségeihez való viszonyulásomat, a szívem legmélyén való lévő istenkép, mely nem tudatos számomra, nagyon sokszor az határoz meg mindent az életben. Az határoz meg mindent. Az az istenkép. Éppen ezért, hogy megismerjem az atya szívét, az én atyám szívét én felém, ez a legfontosabb. És ehhez kapcsolódóan, hogy én megerősödjek a gyermeki identitásomban, az Isten gyermeke identitásomban, azonosságomban. Ez fontosabb, mint egy falat kenyér. Fontosabb, mint hogy hol dolgozok, fontosabb, hogy mennyi pénzem van, fontosabb a jövőbeli terveimnél, fontosabb annyi mindennél, ami benne van a fejembe, hogy az atyám szívét megismerjen felém, és a gyermeki identitásomat, az Isten gyermeke identitásomba meggyökerezzek, meg erősödjek. Nekem vannak gyermekeim, 2, és milyen lenne, ha telve lennének félelemmel, lelki gyötrelemmel, aggodalommal afelől, hogy lesz a jövő, hogy mit tesznek, mivel ruházkodnak, csak így telve lennének én mindenfajta bizonytalansággal. És lehet, hogy telve, tehát lehet, de hogy én csak nem szeretném, mint egy apa, mint egy atya, csak nem szeretném, hogy telve legyenek ezzel, szeretném, ha tudnák, hogy hozzám tartoznak, szeretném, ha tudnák, hogy gondoskodok róluk, szeretném, ha tudnák, hogy törődök velük, szeretném, ha tudnák, hogy biztonságban vannak a családunkban, szeretném, ha tudnák, hogy nem fogom elhagyni őket, nem fogom faképnél hagyni, cserben hagyni őket, hogy számíthatnak rám jó és rossz időben, hogy betartom a szavam, hogy megbízható vagyok, és hogy a legjavukat tartom a szemem előtt. Én nagyon szeretném, ha tudnák, és mennyivel inkább, sokkal, de sokkal, de sokkal, de sokkal, de sokkal inkább szeretné a te mennyei atyát, hogy te, mint az ő gyermekem, mindezzel tisztában lennél. Mert ha mi, Jézus ezt mondta, mikor így az imádságról szólt, azt mondta, ha ti gonosz létetekre tudtok jót adni fiaitoknak. Hogy hívott minket embereket? Ha ti gonosz létetekre, így egyébként, ha te szülő vagy, te tisztában vagy ezzel. Ha te szülő vagy, egyszerűen annyi mindent teszel a gyermekedél. Tudod, ez nem egy ilyen, tudod, kijön a törvény, így van? Hogy mit kell a szülőknek a gyermekeiért megtenni. És megkapod azt a törvényt, eljut valahogy kiolvasod a hol van az a közlönyből, és azt mondod, jó, hát ezeket csak így megpróbálom megtenni a gyerekeimért. Így van? Nem, a keresztény élet sem ilyen. Nem. Van benne valami belülről fakadó. Így van? Van benne valami, azt, hogy te megpróbálod megtenni. Nem is vagy tisztában, hogy mi jött ki a közlönybe. Egyszerűen szülő vagy. És a szívedből, és igyekszel, és teszed, és tízszer körbe futod őket. És miközben lefekszik a gyermeked, és alszik a kisgyereked, felhívod a tanárnénit, felhívod a, kivel összekülönbözött az osztályba, a szüleit, becsomagolod a szendvicset, beteszed a táskába, előkészíted a holnapi teáját, azt is elcsomagolod, kimosod a ruháját, közben intézed a különböző szakköreit, vagy klubjait, vagy bármilyen extra foglalkozásait, és ő mit csinál? Alszik. És te mit csinálsz? Ő érte dolgozol. Ő van a te elméden. Ő érte cselekszel. És ha ti gonosz létetekre, az embernek mondja, az embernek, aki Istentől távol kóricál egyébként. Ha ti így tudtok törődni a gyermekeitekkel, tudtok jót adni, mennyivel inkább a mennyei atyátok ad jót azoknak, akik kérik őt. Mennyivel inkább a mennyei atyátok. Össze se lehet hasonlítani. Mi, földi apák, egyszerűen csak nagyon-nagyon gyenge, nagyon-nagyon halvány visszatükröződései vagyunk. Nagyon halvány, egy-egy ponton egyező visszatükröződései vagyunk. Istennek, az atyának. És éppen ezért, és csak figyelj erre, a szellemi háborúnak, most elárulom a legfőbb célját, jó? Tudjátok most, hogy háború van itt a szomszédban, hallunk arról, hogy van stratégia, meg taktika, meg különböző dolgok. Tehát, hogy van célja egy háborúnak. Van egy nagy háború, egy szellemi háború. Ennek van legfőbb célja. A legfőbb célja az, hogy ne fedezhessed fel Isten atyai szívét és lényét. Meg fogom mutatni majd mindjárt, jó az igéből, hogy ne fedezd fel. Ez a célja a szellemi. A szellemi háború az nem ilyen, hogy tudod, a szellemi háború az nem olyan, hogy most valamitől félnem, vagy rettennem kell, mert itt ilyen szellemek járnak, vagy tudod? Nem. Ennél sokkal furfangosabb. Sokkal veszélyesebb, és sokkal kevésbé néz ki veszélyesnek. Ez az, hogy ne fedezhest fel Istent, mint személyes atyádat, apádat, apukádat, és ne fedezd fel az ő szívét, az ő lényét, és másodszorban, ahogy mondtam, ezáltal ne teljesedhess ki gyermeki identitásodban, mint Isten gyermeke. Milyen Isten gyermekének lenni? Milyen? Isten gyermekének. Felfedezed, megéled ennek a könnyedségét? Ennek a szabadságát? Ennek a nem kell aggódnom, nem kell félnem semmi felől. Elfogadott vagyok, szeretett vagyok, gondolj. Megéled? Így van? Mikor megyünk valahova egy családként, utazunk, elmegyünk nyaralni, általában úgy csináltuk, nagyon sokszor Montenegróba mentünk, éjszaka mentünk, mert szerettem volna, hogy gyerekek tudjanak aludni, mikor még kicsik voltak, és egész éjszaka mentünk. És nekik az egyik legkedvesebb idő az volt az egészben. Az a tudat, hogy ők este, éjszaka alszanak az autóba. És hogy tudják, hogy mi együtt megyünk, és hogy minden rendben van, apa vezet, és együtt megyünk. És ott volt az a régebbi autónk, többen ismertétek a Renault Thaliát, KFU 063. és tudod, utána már idős lett, stb., és aztán sikerült vennünk egy újabbat. De hogy ez az autó még mindig ilyen visszasírják. Ó, az olyan jó volt. Abba mentünk nyaralni, és abba lehettünk, csak mehettünk, és ott voltak, és csak, oké? Tehát, hogy az ő gyermeki identitásuk, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni, hogy ez jelenti számunkra Isten gyermekének lenni, hogy hát akkor végül is van, aki gondoskodik rólunk, rólam. Valaki szeret, valaki befogad, valaki hűséges, és ő elkötelezte magát. Jó? És ez nem mond ellene annak, hogy egyébként Isten azt is mondja az atya, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyen. Jó? Tehát, hogy nem kell kijátszani Istennek az igazságait. De hogy tudhatom azt, hogy Isten gondos, bőségesen gondoskodó Isten. És hogy tulajdonképpen még amikor dolgozok is, tudhatom, hogy mindez Istentől van. Isten adta nekem, Isten adta nekem ezt az elfoglaltságot, ezt a munkát, ezt a lehetőséget, az ő gondoskodása mindez. És hogy nem kell, hogy tartsak semmitől. Mi ennek a gyermeki identitásnak az ellentétje? Gondolkodtál már ezen, hogy mi az ellentétje ennek a Isten gyermeke vagy gyermeki identitásnak. Elmondom, mi az ellentetje. Árvaság. Árvaság. Árva szellem. Árva lelkület. Árvaság. Hogy egyedül vagy ebbe a világba. Hogy igazából csak magadra számíthatsz. Ismerős ez? Hogy igazából csak az lesz neked, amit a te kezeid összekaparnak. És azt is könnyen elviszik. Hogy könyökölnöd kell. Hogy a farkas törvények uralkodnak. Hogy nagyon veszélyes világban élünk. Ismerős ez? Egyébként, ha szellemi háborúról beszélünk, honnan jön ez? Nyilván az Istentől való elszakítottságból. Mert ez valóban árvaság. Igen, az ördögtől. Mert ő a végső árva. Neki nincs atya. Így van? Honnan sugároz? Sugároz ez a világból? Persze. Mert árva. Vonatkozik ez rád? Nem. Nem. Te Isten gyermeke vagy. Olvastuk? Fent van? Fent van. Tibi, te vagy az emberem. Mindig fent van. Lássátok, milyen szeretetet ad. Nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekének neveztetünk, mert azok is vagyunk. Nem vagyunk árvák. Nem vagy árva. Nem vagy árva. Azt mondtam, hogy a szellemi háború legfőbb célja, hogy ne fedesszük fel Istennek az atya, Isten atyai szívét, második, hogy a gyermek identitásunkban erősödjünk meg. Csak hagyj érintsem, 1 Mózes 3, meg szeretném mutatni nektek, hogy Sátán ezen munkálkodik éjjel és nappal a kezdetektől fogva. Itt látunk egy mintázatot. Az ő munkájának egy mintáját, egy mintázatot, amit végig lehet vezetni az egész Szentíráson, de rögtön az elején már megjelenik. Mert Sátán ezen mintázat alapján munkálkodik. 1 Mózes 3, csak picit gyertek, nézzétek meg. Első vers. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett. És ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Na, ez az első alkalom, amikor halljuk Sátánt megszólalni. Oké, az első feljegyzett mondata egy kérdés. És a kérdés úgy hangzik, hogy csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Lépjünk vissza párat, menjünk vissza az előző fejezetbe. Isten megalkotta az eget és a földet, megalkotta mindent, ami azokban van, és ott van a teremtésnek a leírás az első fejezetben. A másik fejezetben, hogy mindebbe egy hatalmas kertet tett, amit 4 hatalmas folyó öntözött, tehát egy hatalmas kertet helyezett bele, egy óriási kertet. Most nem készültem azzal, hogy mekkora, de mondjuk azt, mint a Dunántúl, jó? 4 óriási folyó öntözi. Ez egy édenkert, ez a neve, ez egy kert. És ezt behelyezi a végén az ő barátait. Az ő különleges, a szívének a csücskeit, az embert. És azt mondja, a második fejezet 16. versben, hogy a kertnek minden fájáról bátran egyél. A kertnek minden fájáról bátran egyél. Kivéve egyetlen egy fáról, az egész kertben. A jó és a gonosz tudásának a fájáról. Mert amely napon eszel abból, meg fogsz halni. Oké? Okay? Nyilván szabad akarat, az ember szabadsága. Mit olvasunk ebből? Mit olvasunk ebből? Mit akar a szellemi háborúba, hogy Sátán, hogy ebből olvasunk, illetve minden másból? Azt az egy fát, így van? illetve most itt a sátánnak a kérdésében, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Tudjátok, ez olyan, most nem mondok egy példát, de a lényeg az, hogy ezzel már hozza a gyanút, hozza a gyanakvást. Figyeljetek, Isten miket? Tehát, hogy milyen szigorú ez az Isten? Figyeljetek, azt látjuk a teremtésből, a leírásból, hogy Isten jó. Ő nagyon-nagyon jó. Ő nagyon-nagyon-nagyon szereti az embert. Hogy ő, az ő jelleme, az ő természet az, hogy ő bőkezű. Tehát két embernek elég lett volna egy 1000 négyzetméteres, tudod, vagy 2000 négyzetméteres terület, vagy négyzetméteres terület, ami tulajdonképpen két vikendháznyi telek körülbelül, ennyi elég lett volna, ehelyett pazarul, bővölködően kapott. Isten bőkező, Isten nagy lelkű. Ilyen Istennek a természete. A szellemi háború miről szól? Hogy kezdjek úgy Istenre nézni, mint szűkmarkú, mint akivel nem lehet bízni, mint aki nem az én legjavamat keresi, megvan, nem a legjavamat keresi, hanem van valami rejtett, ott van a szó, agenda, angolul, de a magyar szó ez, hogy mondanád? Rejtett, nem tudom, titkos terve. Jó? Úgyhogy így folytatódik a másik versben, az asszony így válaszolt a kígyónak, a kertfájnak gyümölcséből ehetünk. De annak a fának a gyümölcséből, mely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó pedig azt mondta az asszonynak, bizony, nem haltok meg. Na, oké. Okay. Hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek abból, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten, jónak és gonosznak a tudói. Oké, tehát figyelj, szellemi háború, ott van a levegőben, ott van a légkörben, ott van a szívünkben, hogy Isten nem nyíl lapokkal játszik, hogy ő valami jót vissza akar tartani tőlem. Hogy igazán nem lehet menne megbízni, mert mond valamit, de ő igazából valami mást akar. És végső soron figyelj jól, ember, ha te igazán boldogulni akarsz, de ha tényleg akarsz boldogulni vagy nem? Hát szeretnék. Ha igazán boldogulni akarsz, akkor csak magadra számíthatsz. Csak a saját fejed után mehetsz. Csak a saját. És figyeljetek, ez a bűnnek a gyökere. A bűnnek a gyökere, bármilyen bűnt mondasz, bármilyen bűn, az, hogy én a szívem mélyén meg vagyok győződve, hogy az én utam mindenképpen jobb, mint az Isten útja. És hogy én utam el fog vezetni ahhoz, amit én szeretnék, mert én boldogulni szeretnék. Az Isten útja, az valószínűleg nem visz el oda, hogy én boldoguljak, mert Isten útja valahogy nem jó számomra, mert Isten nem egy jó atya, és figyelj, a bűnnek a gyökere az, hogy igazából én vagyok az, aki jól tudom, én vagyok Isten. Így van, én vagyok a magam istene, én vagyok tulajdonképpen a saját utamon, ha járok, akkor fognak az én számításaim összejönni. Úgyhogy a szellemi háborúnak a célja, figyelj jól, éppen ezért, tudod, az ellenségnek az elhiteltelenítése, és figyeljetek, és hamarosan befejezem, de nem lehet erről eleget beszélni, vagy elég átgondolni, hogy valóban egy szellemi háborúban vagyunk, ahol csak úgy, hogy most a valós háborúban, igazából a frontvonalról nem jönnek megbízható hírek. Te nem tudod most pontosan, hogy az ukrán ellentámadás hol tart most azok a sikerek, csak azért, mert a célja a háborús kommunikációnak az nem a valóság felfedése, hanem a valóság elleplezése, és valamilyen fajta propaganda. És a szellemi háborúnak a célja az ördög részéről, hogy ne jussunk el a valóságig, hanem elfedje azt, és ez az ő célja. Oké, és még ezt hagyd mondjam azt, hogy és ebben, és itt van ez a hármas ellenség, úgymond, Sátán, az ördög, a világrendszer, aminek e világ istene Sátán, tehát ami igazából ugyanezzel a gondolatokkal, eszmékkel van telve, és aztán a hústest, a nekünk hívőknek is a hústestünk, ami a régi utaink, amik ebben erősödtek meg, a bennünk lévő bűn, ami csak úgy tudod, ehhez kapcsolódik hozzá. És ez hozzájárulnak még a lelkisebeink, azok a lelkisebeink, ahol csalódtunk másokban. Figyeljetek, az, hogy a földi apáinkkal való kapcsolatunk, vagy kapcsolatunk hiánya, sebek, amiket a földi apáinktól kaptunk, sebek, amiket tekintély személyektől kaptunk, mindez azért, figyelj jól, hogy kiirtódjon bennünk a gyermeki bizalom, a nyitottság, és ehelyett, figyelj, telve legyünk cinizmussal, csalódottsággal, negatív beállítottsággal, bizalmatlansággal. Úgyhogy, hogyha ki tudod a diát vetíteni, és nem biztos, hogy jól látszik, de csak szeretnék veletek megnézni befejezésként pár olyan hazugságot, ami ott lehet a szívünkbe, és ott lehet az elménkbe. Igen, valóban nem jött ki jól láthatóan, de azért majd olvasom nektek egy részét. Nem nézzük meg mindegyiket, egy pár olyan hazugságot, és aztán, hogy az igazságot. Jó, és ott van, ó, de ügyes vagy, nagyon jó. És ott van, hogy megtagadom azt a hazugságot, hogy az én mennyei atyám, ... és a másik oldalt, hogy örömmel elfogadom azt az igazságot, hogy az én mennyei atyám. Jó? Csak nézzünk meg néhányat, jó? Hogy megtagadom azt a hazugságot, mert fontos, hogy tudjam, hogy ez hazugság, és hogy tud, hogy ez hazugság, hogy Isten... A másik diát nézzük meg. Hogy Isten távoli, és nem érdeklődik irántam. Oké? Okay? Hogy Isten távoli, és nem érdeklődik irántam. Talán biztos tudjátok, ez a deizmus, vagy teizmus, deizmuson belül a teizmus, hogy Isten felhúzta az órát, így van, amikor megalkotta a világot, az olyan, mint egy óra, amit felhúzott, és aztán magára hagyta. Van egy ilyen istenkép, és persze ehhez nem kell filozófusnak lenni, francia filozófusok a felvilágosodásban többen vallották ezt, és bejött ez a gondolat, de ugyanakkor ez nem egy filozófia, hanem ez valami a szívem mélyén, amikor úgy gondolkodok, hogy Isten távoli, ő nem érdeklődik irántam, ő valahogy magára hagyott engem. Na jó, persze nem teljesen magára, mert azért teológiailag annyira képzett vagyok, hogy tudom, hogy nem teljesen magára, meg hát, hogy ő érdeklődik, de mégis távolinak élem meg őt, olyannak élem meg, aki nem érdeklődik irántam. Ezzel szemben magamhoz ölelem, és örömmel fogadom azt az igazságot, hogy Isten bensőséges kapcsolatban van velem, és részese életemnek. És most nem tudunk belemenni a 139. Zsoltárba, ami ott fel van, de ott egyébként hasonlóról beszél, mint amikor Maja alszik, és Zsófi elkészíti számára a szendvicset, meg a teát, meg felhívja a tanárnénit, meg megír 3 e-mailt az ő érdekében, meg kimossa a ruháját, meg előkészíti a másnapi ruháját, meg kivasalgatja a kis ingét. Mindeközben Maja alszik, és utána megpuszilgatjuk, még alvás közben megigazítjuk a kis takaróját, mert a 139. Zsoltár arról beszél, hogy Isten mindent, de minden a fekvésünkben, a kelésünkben, a jártunkban, a keltünkben, ő közelebb van hozzánk, az Atyánk, mint el tudnánk képzelni, ő bensőséges kapcsolatban van velem, és részese az életemnek. Oké, aztán egy második, megtagadom azt a hazugságot, hogy Isten az Atyám érzéketlen, és nem törődik velem. Van, ő érzéketlen, és nem törődik velem. És lehet, hogy ezt így érzem. Lehet, hogy ezt így érzed. És lehet, hogy így érzed, mert ilyen érzelmeid vannak Istennel kapcsolatosan, de tudd, hogy ezek az érzelmek hazugságok. Ez a legnagyobb hazugság. Ez nagy-nagy hazugság. És most nincs időnk belemenni, hogy miért érezzük így, és hogy hogyan tudnak ezek az érzelmek gyógyulni. Ez egy jó téma lehetne, és fontos téma, nagyon. De így érzed azért, mert a sebek miatt, ami a múltban volt, azért, mert a bűn miatt, ami ezt kialakította a szívbe, a szellemi háború miatt, azért, mert ezt tapasztaltam a múltban másoktól, és most azt gondolom, hogy Isten olyan maximum egy kicsit upgrade-elt változata az én földi apámnak, vagy azoknak a tekintélyszemélyeknek, akik az életemben voltak. Hogy Isten érzéketlen, nem törődik velem. Ehelyett az igazság, amit magamhoz ölelek, megvallok, és örömmel fogadok, az, hogy Isten, az Atya kedves velem, ő kedves velem, ő együttérző, és 103. Zsoltár, és még egy nagy csomó más igerész kifejti, szerintem akár lehetne mindegyiket ezt fogni és megnézni, de fogd meg. Fogd meg, nézd meg. Nézd meg azt az igerészt. Nézd meg, ha van annyi bibliai ismereted, hogy más olyan igerás, nézd meg, mert a szellemi háborúban és a propagandában, amikor minden zűrös, az igazság az, ami szabaddá tesz. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Jézus János 8.31-ben azt mondta a zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédeimben, bizonnyal a tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. De ez nem ezt jelenti, ha megismerem az igazságot. Mert a szívem mélyére kell, hogy az igazság jöjjön, a szívemet át kell, hogy mossa, a szívemet át kell, hogy járja újból és újból, hogy behozza a világosságot, és szabaddá tesz. Oké, fejezzük be valahol. Harmadik, megtagadom azt a hazugságot, hogy Isten az Atyám szigorú és követelőző. Szigorú és követelőző. Lehet, hogy van egy ilyen kép benned, mert bennünk nagyon lehet. Egy olyan Istenről, akinek úgy soha nem lehet eleget tenni. Próbáltam, de nem tudtam. Ott lehet bennünk az a kiáltás, hogy mikor lesz már elég jó? Mikor lesz már elég? Soha nem elég. Ez általában annak a hívőnek a kiáltása, aki a törvénnyel házasodott meg. A törvény követeléseivel. Hogy mikor lesz már elég? Mikor leszek már elég jó? Meddig kell még tenni? Egyébként ilyen volt az idősebb bátyi is. Hogy hát mikor fogom már megkapni azt a kecskegidát? Ja, és nem mondtam a történetből, hogy mikor ezt mondta, hogy egész életemben szolgáltam, és én egy kecske gidát sem adtál nekem, hogy a barátaimmal ünnepeljek. Az Atyának az volt a válasza, hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Minden. Ja, nem tudtad? Ja, nem tudtad, hogy mindenem a tied? Ja! Ja, hogy te a szíved mélyén elzártad a szívedet, és valahol a szíved mélyén kialakult egy olyan, hogy vagyok valamilyen. De hát mindenem a tiéd. Nem, hogy kecske gidát is leölhetted volna. Az egész kecske farmot. Úgy értem, óriási bulikat csapthattál volna. Hát a fiam vagy, nem? Nem a béresem, nem a szolgám. Úgyhogy Isten, az Atya szigorú, követelőző, akinek nehéz eleget tenni, megfelelni, ehelyett, ez az utolsó előtti, ehelyett örömmel fogadom azt az igazságot, hogy Isten elfogadó, örömmel és szeretettel teli. És ott van pár igevers arról, hogy Isten hogyan fogadott be bennünket Krisztusba, hogy Isten elfogadó az Atya. Elfogadott. És hogy örömmel, szeretettel teli. Örömmel, szeretettel teli. Hogy amikor rád gondol, amikor rád néz, hát mindig rád gondol, mindig az eszén vagy, az agyán vagy, hogy kell ezt mondani, on his mind, igen, az eszén vagy, ott vagy, a gondolataiba vagy, ez az a magyar, az sokkal szebb, ez nem ilyen, a gondolataiba vagy, mindig ott vagy a gondolataiba, és mindig örömmel gondol rád. Mindig örömmel gondol rád. Igen, az igaz, hogy a bűn nem tetszik Istennek. Igen, az igaz, hogy ahogy hallottuk, hogy ő, de azért nem tetszik neki, mert az tönkretesz minket. Tudod, ez olyan, mint egy szülő, és ott vannak a gyermekei, akik elindulnak önpusztító életmódba, gondolatba, életbe, drogokba, alkoholba, így van? Ez nem azért nem tetszik, mert jaj, valami bajom van azzal az itallal, vagy azzal a tűvel ott. Nem, ez tönkretesz téged. Mivel szeretlek, ez tönkretesz téged. Isten nagyon-nagyon-nagyon szeret bennünket, és akkor is, amikor vétkezünk, ez így van. Akkor is. Nem szeret kevésbé. Isten elfogadó, örömmel és szeretettel teli. Hagy osszam meg ezt a verset, Sofóniás 3.17. Ezt mondja, veled van az Úr, a te Istened, ő erős és megment. Nagy örömmel örül neked, megújít szeretetével, újongással örvendezik neked. Ja, ez az igazság. Fogadd örömmel ezt az igazságot. Hagy jöjjön le, küld le, menj le. Küld le! Azáltal, hogy gondolkodsz rajta, beengeded a szívedbe, újból végig gondolod, közelengeded magadhoz ezeket, és ezáltal Istent, mert ez az Isten igéje, Isten szellemét. Jó, be kell fejeznem. Egy utolsót, a másik dián van. Sok van ebben, de egy utolsó. Megpróbál minden élvezetet elvenni az életemből. Hát micsoda, nem annyira könnyen lehet egy ilyen istenképünk. Ez egy vallásos istenkép, nem? Ez egy emberi istenkép. Hogy egyébként nagyon sok embernek ez az istenképe. Istenről, az Atyáról. De nagyon sok hívőknek is, hogy figyelj, ez így hangzik, elmondom neked egy picit, hogy olyan változatot, ami jobban megjelenik a szívünkbe. Ha én most igazán odaadnám neki az életemet, ha én igazán követném őt mindenben, amire hív engem, most igazán komolyan venném őt, és amire invitál engem, akkor valahogy kevesebb lennék. Valahogy valamitől megfosztódnék, ami jó nekem. Valahogy így elvenne tőlem, és ez nem hozzám adna. És csak tudd, hogy ez a legnagyobb hazugság a világon. Ennél nagyobb hazugság nincs. Ez Sátán hazugsága. És ő azt akarja, hogy mi így gondolkodjunk. Magyarul gondolkodjunk úgy, hogy még mindig az én utam lesz a legjobb. Még mindig az én engedetlenségem valahogy kifizetődő. Mert valahogy az én engedetlenségem annyi örömöt hoz számomra, annyi vigaszt hoz számomra. Nos, hogyha a bűn hoz is örömöt, a Biblia azt mondja, hogy az csak nagyon rövid ideig való. Viszont Isten örök örömökkel, hatalmas békességgel, túláradó szeretettel, hatalmas vigasztalással, erővel, mindennel akar téged ajándékozni, amitől pont ezek a dolgok fosztanak meg. Úgyhogy ez a kép, hogy megpróbál minden élvezetet elvenni az életemből, és aztán ez a hazugság, amit megtagadok, és az igazság, amit magamhoz ölelek, amit örömmel fogadok, hogy Isten megbízható, ő, Isten az Atya megbízható. Megbízható abban, amit mond, amire hív, amit az igében kitesz elém. Lehet, hogy ezt nem értem, hogy miért kéne meglépnem. De hát ő megbízható. Oké, ez a gyermeki bizalom, így van? Hát ő megbízható. Így van, mikor ott van a kisgyerek, és oda állítom, és szoktuk szülők ezt csinálni. Persze vannak szülők, akik itt dobálják a gyereküket felfele, az is izgalmas lehet, bár nekem fenntartásaim vannak, de ide teszem, és azt mondom a kicsinek, mikor kicsi a Majának, hogy Maja, gyere, ugorj. Így van, mit mond? Én nem. Én meg fogom ütni magam. Úgy is le fogsz ejteni engem. Szét fog locsani a fejem. Parketten, padlón. Dehogy mond ilyet. Rögtön belemegy a játékba. Ugrik. Így van? És aztán kicsit hátrébb lépsz. Na most ugorj. Ugrik. Igazából ő még onnan is akarna ugrani, amikor azt mondjuk, jó, most már ne ugorj. Mert mi tudjuk, hogy mi korlátozottak vagyunk. Tudom, ez így van medencében, és amikor mi, tudod, ugrik. Ez egy gyermeki bizalom. Tehát, hogy Isten megbízható, ez az igazság. Amit magamhoz ölelek, örömmel fogadok, a szívemben járatni akarom. Megbízható, teljes életet akar nekem. Az ő akarata jó. Jó. Tökéletes és elfogadható számomra. Tudom, hogy elszaladtunk időbe. Hogy zárjam ezzel ezt. Hogy tudjátok, és nagyon sok minden van még ebbe. De erről szól a keresztény élet, Isten gyermeke. Felfedezni az Atyát, az Atya szívét, és megerősödni az Isten gyermeke identitásomba. És 4000 évvel ezelőtt Isten azt mondta egy embernek, akit elhívott, különleges elhívása, feladattal, Ábrahámnak. Ábrahám, fogd a te fiadat, az egyetlenedet, akit te szeretsz. És áldozd fel azon a hegyen, amelyet mutatok neked. Ábrahám fogta, és elindult. És 3 napig mentek. És egy hegyre, amit Isten mutatott, a Mória hegyére, és ott kész volt az Istenbe való bizalommal ezt megtenni. És amikor már emelte a kést, akkor angyal jelent meg, és azt mondta, ne nyújts ki a kezedet a gyermekre, ne bántsd őt. Mert most már tudom, hogy Istenfélő vagy, és nem kedveztél fiadnak, ha te egyetlenednek, én értem. Tudjátok, Ábrahámnak nem kellett megtenni. Nyilván ez a szívnek a próbája volt. Ez egy nagy téma, most nem megyünk bele. De 2000 évvel ezelőtt Képzeljétek el, ugyanazon a hegyen, a Mória hegyén. Ugye, mert ez egy kép, ez egy előkép, így hívjuk teológiában. Ugyanazon a hegyen ott volt egy másik fiú, az atyának a fia. És helytelen kép azt mondani, hogy az atya akarta, ez egy közös vállalkozás. Isten örök tanácsába egy közös, a Szent Háromság közös megmentő terve. Az atya a fiú szívébe ugyanaz dobogott. Érted? Érted? Te érted? Te érted, én értem. És ugyanazon a helyen, a Golgotai kereszten, amikor jött az ítélet, amikor jöttek a szögek, amikor jött a sötétség, jött az átok, nem lett visszafogva semmi. Figyeljetek, mélyen át tudnánk ezt járatni a szívünkbe, hogy mi a te értéked igazán, hogy fontos vagy te egyáltalán, hogy mennyire vagy te értékes. Ha Isten a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Tudom, hogy ezek ilyen alapdolgoknak hangoznak. Mert itt ki tudjuk pipálni, megvan, megvan, megvan. A szívünk mélyén pedig árvák vagyunk. Róma 8.32. És ahogy Pál apostol írja, 4000 évvel ezelőtti Móri, vagy akkor 2000 évvel ezelőtti Móriai hegyi történet van az ő szemei előtt. És azt írja Róma 8-ban, hogy aki a tulajdon fiának nem kedvezett. És írja Jézusról. Tehát Mert ugyanaz volt, hogy ott nem kellett meghalnia Izsáknak, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna mindent ő vele együtt nekünk. Tudom, hogy nagyon sok gondolat lehet, és maga a szenvedés, meg egy csomó dolog, ami az életünkben történik. Most miért így történt, miért úgy történt? Ott imádkoztam, de nem tűnt úgy, hogy Isten megadja. Úgy érzem, hogy itt csalódtam, hogy csalódtam. Csak tud, hogy egy háborúban, amiben vagyunk, nagyon sok minden zajlik, sajnos. De az atya szívének a legmélyebb lelepleződése feléd és felém, az mindig is a Golgotai kereszt. Innen tudhatod, hogy mennyire fontos vagy az atyádnak, ő mennyire szeret téged, és mennyire értékes vagy. Úgyhogy mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy most atyánknak, apukánknak, apucinak, édesapánknak hívhatunk téged. És lehet, hogy ez nem is megy könnyen többünknek, vagy sokunknak, vagy némelyikünknek. Lehet, hogy érzünk valamilyen ellenállást, belül valamilyen bizonytalanságot. Uram, olyan mélyen sebzettek vagyunk sokszor. De köszönjük, hogy te azt szeretnéd, hogy mi így gondoljunk rád, és hogy te annyira vágysz arra, hogy a bennünk lévő hamis kép helyreálljon. Örömmel fogadjuk azt az igazságot, és magunkhoz öleljük, hogy te törődsz velünk, hogy te érdekelt vagy az életünk legapróbb részleteibe, hogy te nem egy nagy elfoglalt Isten vagy, aki a világ mindenségnek a rendezgetését, meg egyengetését végzed, meg az emberiség dolgait, hanem egy olyan atya vagy, aki lehet, hogy sok minden más végzel, amiről mi nem tudunk, de teljes, 1000%-os figyelemmel itt vagy a mi életünkbe. És hogy te beszélsz hozzánk, és beszélgetni akarsz velünk, hogy a mi csöndünkben jelen vagy, a hangosságban és zűrzavarban jelen vagy, hogy mi soha, de soha nem vagyunk egyedül, és valóban nem vagyunk egyedül, mert velünk vagy. Uram, hogy te nem vagy szigorú, hogy nem vagy távoli, hogy nem vagy olyan, aki vádol bennünket, vagy olyan, aki nem érdekelt a mi jólétünkben, aki meg akarsz fosztani bennünket jó dolgoktól, hanem Uram, olyan vagy, aki pont ellentetje mindennek. Atyám, csak imádkozom azért, hogy ezek a szavak mélyebbre menjenek, mint egyszerű szavak. Azért is imádkozom, hogy tudatosan, Uram, éljünk a mi hívő papságunkkal és a szabadságunkkal, hogy tudatosan mélyebbre vigyük, gondolkodjunk, átjárassuk a szívünkben ezeket az igazságokat, és légy segítségünkre a Szent Szellemeddel. És aztán hagy ünnepeljük az atyát, az atyaságodat, hagy örvendezzünk, és hagy változtasson ez meg mindent az életünkbe. Drága Szent Szellem, kérlek, hogy ahogy tovább megyünk, nagyon erőteljesen legyél velünk, és segíts nekünk ezen a megkezdett úton tovább menni, és ezt mélyíteni, és mindenkinek ott, ahol éppen van. Jézus fiad nevében. Amen.